Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti vendég nevében is nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhely Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a Digitális Világ szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a koronavírus nagy mértékben befolyásolta a vizsgáztatások folyamatát is. A legtöbb egyetem az online vizsgák mellett döntött, azonban a Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány és Műszaki Egyetem másképp döntött. Nemrég a diákok benyújtottak egy petíciót, amelyben azt kérték, hogy online vizsgázhassanak. A kérdés, hogy mi lett az eredménye a kezdeményezésnek. A következő órában megtudjuk, hogy mi is a szummatív vizsga, hogy kell ezeket elképzelni, és miként történik ez esetben a jegyadás és az elbírálás. Fontos tudni ezeket, hiszen ez az új módszer is a kommunikációs eszközökre van bízva. Témánk: különleges ellenőrzési formák a volt Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen.
A Digitális Világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Vendégünk dr. Ábrám Zoltán, egyetemi tanár, közíró, a volt Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem dékánhelyettese, akit nagy tisztelettel köszöntünk a Digitális Világ mikrofonjai előtt. Professzor úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Mindenek előtt én szeretném megköszönni a meghívást, sok szeretettel üdvözlöm a rádióhallgatókat, és nyilván a digitális világ az a mai helyzetet meg a jövőképet tükrözi, hiszen egyre digitálisabb ez a világ. Hát mi magunk is, hogy Ady Endrét idézem, új időknek új dalaival olyan kérdésekről is beszélünk, mint a szumatív vizsgák, de hát nyilván az egyre divatosabb online kifejezés, vagy az on-site, tehát hogy a számítógép hullámhosszán hajlik valami, vagy esetleg élőben, vagy éppen moduláris rendszer, tehát ilyen kérdéseket szeretnénk érinteni. Egyrészt részben lehet, hogy ez a jövő, de az is tény, hogy a koronavírus is adta, hogy egyre több minden az otthoni bezártság miatt online, nem személyesen, hanem a számítógép által zajlódjon, és hát a koronavírus az fel is adta a leckét, hogy hogyan tudjuk pótolni a személyesség hiányának az űrjét. Ugyanakkor a leszke a jövőre nézve is fel van adva, hogy mennyiben akarjuk alkalmazni ezeket a módszereket, hogy ne essünk azért túlzásba se, hiszen azt hiszem, hogy a személyes jelenlétet sohasem pótolhatja más.
Professzor úr, mielőtt a mai témánkra térnénk, ön az elmúlt években, de bizonyára nem túlzok, ha ezt mondom, az elmúlt évtizedekben többször volt a rádiónk egyes műsorainak a meghívottja. Dr. Ábrám Zoltánt mindig így köszöntöttük: tanár, közíró, professzor. Pár hónapja azonban a titulusai között a dékán helyettes funkciót is említenünk kell.
Valóban sok szeretettel gondolok a Marosvásárhelyi Rádióban eltöltött időszakra, pontosabban az interjúkra, de sok szeretettel gondolok arra az időszakra is, még a 90-es években, amikor a Peremvilág című műsor ahhoz én is hozzájárultam, Páva István, majd Bolyer Károly szerkesztett ezt a műsort, és én magam interjúkat készítettem, még vágtam is, és ezeket lejátszott a rádió. Nos, a kérdésre térve a dékán helyettességre, hát az is online zajlott, tulajdonképpen április elején, április 10-én nevezett ki az egyetem rektora, és nemrég lezajlott a Vásárhelyi Egyetemen a választás. Nyilván ez egy külön procedúra, bárhol a választás az egy folyamat jelent, alulról felfelé építkezik, és már majdnem véget ért a választás, már a rektor megválasztása is megtörtént, nyilván előtte a főtanszékvezetőké is, és már a dékán választásnál történt meg az, hogy ott a koronavírus, és ezért a dékán helyetteseket már online választották meg. Három dékán helyettese van az orvosi karnak, amúgy a jelenlegi egyetemnek 7 kara van, az orvosi kar kb. 40%-ot teszi ki, tehát lényegesen a legnagyobb többiekhez képest, és az orvosi karnak 3 helyettese van, az egyik magyar, megválasztás az úgy zajlik, hogy a magyar tagozat jelöl 3 személyt, és a 3 személyből aztán aztán majd a rektor, a dékán közösen megválasztja azt a szemét, akit dékán helyettesként elfogadnak. Utalva az én tevékenységemre, hát én a közegészségügyi tanszéken, közegészségtani tanszéken vagyok egyetemi tanár 2006 óta, 2009 óta tanszékvezető. Nagyon nagy szeretettel gondolok elődeimre. Ők is a sajtóban is gyakran megfordultak. Bedő Károlyra, továbbá Diana Sándor professzor, akinél doktoráltam, vagy éppen Ureke Ravona professzorasszonyra, aki főnöknöm volt egy jó ideig. Én magam azt hiszem azért a rádióban, mint szakember elsősorban arról vagyok ismert, vagy a közvélemény nyilvánosság előtt, hogy egy olyan dohányzáskutatási projektet bonyolítottunk le több mint 5 éven át, ami a sajtóban is elég nagy nyilvánosságot kapott, és itt szerepelhettem. Amit én képviselek, az éppen a megelőzés jelentősége, és ezzel foglalkozik a mi tanszékünk, ugye, a megelőző orvostan része, ami manapság egyre inkább felértékelődik, mert ugye most koronavírusos időszakban jövünk rá arra, hogy mennyire fontos az a banális tett, hogy mossuk meg a kezünket, ugye, és én azt hiszem, hogy eddig keveset mostuk, lehet, hogy most igen gyakran, de erre figyelmeztet Semmelweis Ignác is, aki nemrég volt a 200 éves születési bicentenáriuma. Jól tudjuk, ő pontosan a anyák megmentőjeként a klórvizes kézmosást promoválta. Tehát mindenképpen erre figyelmeztet, és ez fontos, hogy megelőzzük a bajt, és lehetőleg megfelelő higiénével, közegészségügyi viszonyok között éljünk megfelelő életmóddal.
Dékán helyettesként milyen feladatokkal bízták meg?
Amint említettem, 3 dékán helyettes van, az egyik magyar a jelenlegi helyzetben, ami azt jelenti, hogy nyilván az ő feladatköre, hogy a magyar nyelvű képzést is képviselje. Az orvosi karon orvosképzés, illetve általános asszisztens képzés zajlik magyarul. Többi alapképzés román nyelvű, a mesterképzések mindenhol román nyelven zajlanak, de hát nyilvánvaló, hogy ezen túl és alapvetően általános feladatokat kell ellátnia, és a leosztás szerint én magam a diákok kérdéseivel, illetve a kutatással foglalkozom, tehát kutatási dékán helyettes a tiségem, úgymond. Hát illúzióink nem lehetnek, de azt hiszem, hogy a fő feladatom az, hogy a lelkiismeretem, saját lelkiismeretem szerint, amit lehet, azt megtegyek, akár az általános, akár a magyar nyelvű orvosképzésért. Most éppen amiről beszélünk, és beszélni fogunk, az éppen lezajlott vizsgákról, hát itt is igyekeztem például kiemelten az Erasmusos diákok problémáival foglalkozni. Közülük sokan magyarok, de nyilván románok is, akik különböző egyetemeken Erasmusos hallgatóként más típusú vizsgáztatásban részesülhettek, hiszen más tantárgyakat tettek le az első fél évben, és ezért ebben a jelenlegi helyzetben nekik egy kicsit előző volt, eltérő volt a vizsgáztatási szerkezetük.
Ma esti témánk tehát különleges ellenőrzési formák a volt Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. Professzor úr, a koronavírus miatt az orvos egyetemen is online oktatás zajlott. Hogyan valósult meg, és milyen tapasztalatokkal?
Amikor márciusban ez a veszélyhelyzet beköszöntött, akkor nyilvánvaló, hogy az egyes oktatás intézményeknek is el kell dönteniük, hogy hogyan tovább, pontosabban hogyan térnek rá az online oktatásra, hiszen hát szemtől szemben levő oktatás hirtelen megszűnt, és akkor az orvos egyetem eldöntötte, hogy adaptál, alkalmaz egy programot, a Microsoft Teams nevű programot, amelyet egy kicsit módosított, illetve egy olyan rendszert hozott létre, amelybe a saját oktatói diákjai léphetnek be, és hát itt zajlottak a különböző tevékenységek. Nyilván ez részben kényelmesebb, vagy költségkímélőbb is sok szempontból egy ilyen rendszer, de fő következtetés, amit már itt a beszélgetés elején is leszögezhetünk, hogy egy online számítógépes oktatás sohasem pótolhatja a személyes oktatást, hiszen pontosan a személyes részvétel, a tapasztalat átadás, a kontaktus, a tanár-diák közti elbeszélgetés az egészen másképpen zajlik le személyesen. Úgyhogy én elmondhatom, hogy majdnem 3 évtizede oktatok, 1991 óta, akkor úgymond gyakornokként, preparátorként kerültem a közegészségtani tanszékre. Hát bizony csak 3 évtized alatt mennyi módszeren estünk át, mert még a legelején szinte plansókat is vittünk be az előadásra, vagy legalábbis a professzorom, aztán utána jegyzetekből, és ilyen kiegészítő elemekkel beszéltünk, aztán utána olyan korszak is volt, amikor retroprojektort, ilyen fóliákat használtunk, utána pedig rátértünk a videoprojektort, tehát a vetítés módszertanára, úgyhogy 3 évtized alatt rengeteget tud technikailag változni a világ.
És közben áttértek az úgynevezett moduláris rendszerbe. Voltaképp mi is ez?
Az egyetemnek szándéka volt áttérni már erre a rendszerre, viszont a koronavírus beköszöntötte, vagy a járvány beköszönte, és ez az új helyzet, ez mindenképpen indokoltá is tette, illetve a lehetőséget adott erre. Ez egy olyan rendszer, ahol nem 2 fél évre osztják a tanévet, hanem voltak éppen a fél évet is 2 részre, 2 modulra osztják, tehát van 2 szemeszter, és szemeszterenként 2 modul. Azaz, hogyha a 2-t a 2-vel beszorzom, akkor egy év során 4 modul van összesen. Tehát a szokásos forma az egyetemen, vagy a gyakori forma az, hogy 2 fél év van, és akkor mindkét fél év végén vizsgáztatás, általában 1/2 év 14 hetet szokott tartani, és utána jön egy vizsgaszesszió, vakáció, majd a második fél év újabb vizsgaszesszió, vakáció, meg hát közben egyéb tevékenységek, pótvizsga, stb. Most jelen esetben akkor modul van, utána egy rövidebb vizsgaszesszió, megint modul, rövidebb vizsgaszesszió, tehát más a struktúra. Ezt a lépést nagyrészt az indokolta, és ezért már szándékozott átérni erre az egyetem, hogy az angol karnak kihelyezett tagozata van Hamburgba, és akkor így végül is jobban meg tudja oldani az egyetem azt, hogyha a tantárgyak koncentráltabban vannak, és az órák, akkor kevesebb időt kelljen ott tölteni, hiszen az online oktatásról még nem volt szó, és azért én merem remélni, hogy az a jövő nem online oktatásra fog épülni, hanem még az úgynevezett on-site, tehát ez egy idegen kifejezés, de ez a klasszikus oktatás az on-site, tehát hogy ott vagyok a helyszínen, és azért csak el kell menni a helyszínre, és akkor nyilván nem mindegy az, hogy rövidebb idő alatt lehet a tantárgyakat oktatni. Úgyhogy ezért tért rá már erre a rendszerre az egyetem, és már meg is változtatta az egyetem szenátusa, vezető fóruma az egyes karokon belüli programok ennek a tantárgy leosztását, és jövőtől már 4 modul szerint zajlik minden éven az oktatás.
Az elmúlt hetekben nyilván feltevődött a kérdés, hogy miként valósuljon meg a vizsgáztatás. Hát az is érdekel, hogy mikor és mit döntött az egyetem szenátusa.
Az egyetem szenátusa április derekán tartott egy olyan gyűlést, amelyen elhatározta az ezzel kapcsolatos legfőbb teendőket. És abból indult ki, végül is ez helyes kiinduló pont volt, hogy online módon nehezebb ellenőrizni a diákok úgymond becsületességét. Azaz, hogy mai sajnos, amikor a világ nagyon fejlődik, és most éppen a digitális világban éppen a technikai eszközöknek is, és a módszereknek fejlettségéről beszélhetünk, sajnos viszont el kell mondani, hogy fordítottan arányos az erkölcsnek a helyzete. Tehát ahogy fejlődik a világ, nem csak én mondom, exponenciálisan csökken az erkölcs. Ezt talán tapasztaljuk is, ami azt jelentheti, hogy a diákok jobban ki is vannak téve annak, hogy esetleg nem a saját tudásukat alkalmazzák, vagy azt kipótolják legalábbis más forrásokból. Hát nyilván mai digitális világban egy online helyzetben könnyebben tud tájékozódni, akár telefonján, vagy más számítógépen, vagy ott lehet valaki. Persze erre is vannak bizonyos kontrollok. Most itt részletekben nem bocsátkozom, de az orvosin és a főbb karokon így például maga az orvosképzés esetében jelen pillanatban úgymond 5 széria van, Három román és két magyar széria, és egy ilyen évfolyam, úgymond, létszám az 60-70, akár 80, még több is. Na most, ahol egyszerre 80-an vannak jelen egy órán, vagy 80-an vizsgáznak egyszerre, hát azt egészen másképpen lehet ellenőrizni, mint ahol egy 20 tagú osztályközösségről van szó, vagy akár elemi, vagy akár általános, vagy középiskolákban is, ahol a tanár és a diák között azért van egy személyesebb kapcsolat, meg tudja őket jobban szólítani. Na hát ezért hozta a szenátus azt a döntést, hogy végül is egy nagyon hibrid és komplex vizsgáztatás zajlódjon le a Marosvásárhelyi Egyetemen. Nem mondanák orvosegyetemet, hiszen régebben azt mondtuk ma már, hogy egyesült a Petru Májorral, végül is 7 kar van, abból 4 kar a régi egyetem részéről, orvos, gyógyszerész, fogorvos képzés, és amint már említettem, külön angol kar, és még van 3 kar, ami a Petru Májor Egyetem egyesülése után az orvoshoz tartozik, tehát egy igen színes a paletta, és akkor azt a döntést hozta a szenátus, hogy az online oktatás során évközben, hogy eddig is volt, legyenek bizonyos TBL vagy CBL típusú tesztelések, hiszen ez is egy el, hogy évközben is legyen valami számonkérés a diákok, hallgatók részéről, ne csak szesszióba. Továbbá a gyakorlati tesztelések online zajlottak a már említett moduláris rendszert követő vizsgaszessziókba. A kimondott vizsgákat pedig kivéve a kolokviumokat, amelyek nem a szigorlatok, a nagyobb vizsgák, hiszen általában 2 típusú vizsga van, tehát van a vizsga-vizsga, vagy szigorlat, egzámen, és létezik a kolokvium, vagy verifikálás. Most a kolokviumokat azt meg lehetett tartani online, viszont a nagy vizsgákat, tehát a főbb tantárgyakból, azokat közösen úgynevezett szumatív vizsgák formájában, és ez is egy kult szó, amiről a műsorban beszélnénk, és erről még visszatérünk. Tehát gyakorlatilag a nagy vizsga tantárgyakból nem online vizsgáztak le, hanem a járvány ügyi intézkedések enyhülése után, éppen az elmúlt hét folyamán, vagy azelőtt a 6-évesek közös vizsga során vizsgáztak le. Tehát nagyjából egy ilyen komplex vizsgáztatás zajlott, ahol online elemek is léteztek, és on-site vagy klasszikus elemek is léteztek a vizsgáztatás a számonkérés során. És ez azért is helyes, mert nyilván, hogy amint már említettem, azért másképpen lehet helyben ellenőrizni ugye az egyes termekben a hallgatókat, és van tétje a vizsgának, nem csak az, hogy megbukik valaki vagy sem, átmegye vagy sem, milyen jegyet kap, hanem a tétje az, hogy tandíjmentes vagy tandíjköteles, kap-e ösztöndíjat vagy nem kap. Nos, hát akkor ez a jó tanulók iránti tisztelet és az ő segítésük, hogy esetleg nem egy rosszabb tanuló, ha szabad ilyen kifejezéseket használni, jó vagy rossz, nyilván megfelel értelemben, ne ő kapja meg az ösztöndíjat esetleg olyan módszerekkel, amik nem becsületesek.
Mit jelent az, hogy szummatív vizsga?
Ez az idegen szó, hogy szummatív, ami túl jól nem hangzik, de egy nagyon sajátos és egyedi. Egyébként Románia szerte egyedül az orvosegyetem alkalmazza, de nem itt találták fel, hanem bécsi orvosegyetem ilyen szummatív vizsgákat alkalmaz a hallgatói számára, és ez a névből is eredendően azt mondanám magyarul, magyarosan, hogy összegző vagy összeadódó vizsga, tehát több tantárgyból egyszerre vizsgázik a hallgató, itt írásbeliről, tesztről van szó, és ez egy kicsit hasonlít a rezidens képzés vizsgájára, tehát amikor szakorvosi vizsgára, rezidens vizsgára jelentkeznek a frissen végzett orvosok, akkor valami hasonló játszódik le, hiszen egy 4 órás vagy 3 órás vizsgáról lehet szó, és itt jelen esetben is ez egy 3-4 órás vizsgáról van szó, mert általában 150, 160, 180 kérdésszám, és ez azt jelenti, hogy nagyjából egy 150-es kérdésszám az 3 órát jelent, hogyha több, akkor 4 órát is dolgozhatnak a hallgatók. Tehát ez egy komplex vizsgát jelent. Tehát pontosan abból eredendően, hogy mivel nem vizsgáztak le, nem vizsgázhattak le, nem lettek jelen esetben, ilyen jelenkívű helyzetben személyesen a hallgatók, ezért ezek az elméleti vizsgák elhalasztottak, és most egyszerre több tantárgyból teszik le ezt a vizsgát.
Miként kell elképzelni ezeket a vizsgákat?
Tehát a módszertan a következőt most nyilván, mivel most is még rendkívüli intézkedések vannak, ezért azok betartásával zajlottak a vizsgák, azaz, hogy be kellett tartani olyan intézkedéseket, mint a lázmérés, mint egy kérdőívnek a kitöltése, tehát minden hallgató, sőt a felügyelő tanár is kitöltött egy kérdőívet, hogy nem fertőzött koronavírussal, meg nem volt az elmúlt két hétben olyan helyen, ahol esetleg a kockázat fennállhat, meg olyan intézkedést is nyilván, hogy maszkviselés, vagy egy olyan kört kellett kialakítani minden terem esetében, hogy egy helyen lépjenek be a terembe, és egy másik helyen távozzanak, tehát lehetőség szerint a vizsgázók, és hát nyilván nagyon bonyolult volt a terembeosztás is, mert hát nagyobb távolságot kellett tartani, úgyhogy ha ismert egy kurzusteremnek a kapacitása, akkor azt át kellett egy kicsit számigálni, hiszen ahol egy 150-es terem van, oda nyilván, hogy nem lehetett 150 diákot, vagy 100-as teremben 100 diákot jóval kevesebbet elhelyezni. Úgyhogy ez bonyolult szervezést is igényelt, ami a gyakorlati részt illeti. A diák kapott egy közös tesztlapot, ahol 3-4-5 tantárgynak a kérdései szerepeltek. Viszont mivel itt több vizsgáról van szó, a tesztlap az közös volt, de az úgynevezett rácsok azok különállóak. Egyébként a 4 variáns jelen esetben is érvényes volt, mert ez így szokott lenni, hogy ha távolabb, ha közelebb is ültetődnek a diákok, több variáns van, hogy azért a kísértés az ne álljon fenn, hogy ugyanazt a tesztlapot kapják, és akkor esetleg a jobban látók azok úgy oda-oda sandítsanak a szomszédhoz, vagy tudják jobban segíteni. Egymást, tehát végül is 4 variánst ugyanúgy kapták, és akkor mindenki besatírozta az egyes tantárgyának megfelelő rácslapot. Itt változó kérdésszámok szerepeltek, ez attól függött, hogy milyen kredit értéke volt az adott tantárgynak, tehát mennyire kiemelt mond az adott tantárgy, és általában egy kredit értékre olyan 7-8 kérdés vonatkozott, hiszen jelenleg egy olyan rendszer van mindenhol, hogy kreditekre épül ez a rendszer, tehát általában ez egy fél évre, hát most, hogyha moduláris rendszer van, akkor nyilván ez változik, tehát megvan, hogy mennyi kredit, tehát nagyjából ez egy 30 kredit, és hát abból egyeseket már, mint kollokvium letettek, tehát egy 20-valahány kredit értékű vizsgát tettek a szumatív vizsga során, ahol meg volt, hogy 5 kreditpontot ér az egyik tantárgy, 6-ot a másik, 4-et a harmadik, és ezek adódtak össze, és az szerint változó kérdésszám is volt.
Ismeretes, hogy nemrég a diákok benyújtottak egy petíciót, amelyben azt kérték, hogy online vizsgázhassanak, ugyanis a többi hazai orvosi egyetemen is online zajlanak és zajlottak a vizsgák. A kérdés, hogy mi lett az eredménye ennek a kezdeményezésnek?
Itt különösebb vízhang és appelláta nem létezett, és nem csak azért, mert a szenátus a fő döntéshozó szerv, és erről ugye döntés született, és egyébként ott jelen vannak a diákok képviselői is, hanem elsősorban azért, és erről az imént már beszéltem, hogy ez éppen, hogy a diákok érdekét szolgálja, hisz ez egy demokratikusabb rendszer, ahol a diák esetében kevesebb a kísértés, hogy esetleg más forrásból alkalmazon, és ezért voltak éppen nem nagyon indok okolhatták azzal a diákok, hogy jobb lenne, vagy igazságosabb lenne. Tehát én valóban azt kihangsúlyoznám, hogy ez a maga nemében egy igazságosabb rendszer a maga hátrányaival. A hátrány az elsősorban az lehet, hogyha valaki valóban nem tud eljönni, akkor hát bizony nem egy tantárgyból úgymond bukik meg, hanem több tantárgyból. Persze a vizsgájegy az nem csak az elméleti vizsga, hanem komplex, általában több mindent figyelembe kell venni, de ha elméletből nem ment át, nem jöhetett vizsgázni, akkor nyilvánvaló, hogy azt meg kell ismételnie, de erre van lehetősége, tehát ez nem olyan tragikus, ez mindig is így zajlott. De csak egy példát mondok, hogyha valóban egy olyan helyzet vagy betegség bármi előállhat, és nem tudok elmenni a vizsgára, akkor nem mindegy, hogy egy tantárgyból fogok megbukni, vagy többből. Egyébként az egyetem arra is lehetőséget nyújtott, és volt néhány ilyen eset is, hogyha valakinek mégis láza van, és az, hogy láza van valakinek, az nehogy már arra gondoljunk, hogy ez koronavírusos, hiszen jelen esetben is, amióta koronavírus járvány van, sokkal többen lázasok nem koronavírus miatt, és sokkal többen betegek, és sokkal többen halnak meg nem koronavírus miatt, mint kimondottan koronavírusba. Na most hát az igazságtalan lenne, hogy egy ilyen diák, aki mondjuk 37,5 vagy 38 fokos lázzal eljön, és képes arra, hogy levizsgázzon, most emiatt minden tantárgyból, amiről beszéltem az imént, megbukjon.
Maradunk még a szomati vizsgáknál, hogyan történik az elbírálás, a jegyadás. Ez az új módszer is a kommunikációs eszközökre van bízva.
Jelen esetben, de nem csak a szomati vizsgák miatt, hanem már egy jó ideje, mióta teszt rendszerre tért, tehát az orvosi egyetem, illetve a tesztnek a javítása a számítógépes program alapján központilag zajlik, sőt, egyre inkább a tételek megfogalmazása is, hát egyre inkább csökken a tanárnak a szerepe. Hát először is ott kezdődik az első lépés, hogy a tételek megfogalmazása. Hát itt már a tavaly volt egy-két nézeteltérés. Magyar tagozat nyíltan kifejezte azt a véleményét, hogy azért az akadémiai szabadságot egy kicsit sérti az, hogy majdhogy nem le kell fordítani a román tételt, vagy pontosabban kisebb eltéréssel azonos tételeket adni. Ez véleményem szerint is nem egy román-magyar ügy, egyszerűen valóban az akadémiai szabadságról szól, hiszen ha tegyük fel, itt most egy más szerkesztővel beszélgetnék, lehet, hogy ő más kérdéseket tenne fel. Persze, ha ugyanaz a téma, a lényeg az ugyanaz lenne, de bizonyos nüanszok és eltérések azért léteznének, hiszen ez egyéni tapasztalatból, rálátásból, sok mindenből is fakad. És akkor jelen esetben voltak éppen, itt nyilván azokon a helyeken, ahol kétnyelvű az oktatás, ott eleve egyeztetnek az oktatók, és feltöltik az úgynevezett UKÁN rendszerbe a kérdéseket. Négy variánsba, a mesterképzésnél elég a két variáns, hiszen ott kevesebben vannak, 30-as létszám, vagy plusz-minusz. És gyakorlatilag ez itt van a tanárnak a szerepe, hogy megfogalmazza a kérdéseket, nyilván látta a bibliográfiát, megtartott az órákat, feltöltött a kérdéseket. Na hát innen már lassan a digitális világé, hogy mondaná a műsor címéhez is igazodva a szó, és átveszi a tanárnak a szerepét, majd a legvégén lesz megint szerepe, hiszen maga a számítógép állítja majd össze az alapján majd a kérdéseket, illetve magát a füzetet, amit kitöltenek, ugye elkészítik a rácsokat, amint már említettem, a kreditszámok alapján történik a kérdésszám, és a rácsok javítása is már központilag történik, tehát gyakorlatilag a tanárnak itt sok szerepe nincs, itt annyi szerepe lesz, hogy ő maga személyesen jelen van, amikor kijavítják ezeket a rácsokat, és aztán, amikor nyilván, ahol természetes az egy szerepe van, hogy a különböző jegyeket összeveti, minden tantárgynak van egy bizonyos tantárgy leírása, és annak egy kötelező eleme, hogy hogyan kapja meg a diák a jegyet. Tehát történetesen mondjuk a elméleti tesztvizsga az 60%-ot jelent, és mondjuk a gyakorlati az, tegyük egy adott tantárgynál 20%-ot, 20% az évközi, vagy 50% az elméleti évközben vannak ilyen TBL-CBL foglalkozások, az még 20-30% ugyanennyi, meg a gyakorlat. Tehát van egy bizonyos leosztás, és a végén ezeket az értékeket, tehát minden diáknak ugye akkor át kell esnie, nem csak elméleti vizsgán, gyakorlatin, vagy sok esetben évközin, na ebből aztán kiszámítódnak a jegyek, és ezt a tanár fogja beírni szintén számítógéppel. A saját bejárhatósága van. Van egy webmail, egy ilyen katalóg online, amire rámegy, és ott a saját tantárgyait ő kell, hogy beírja, vagy kinyomtassa, aláírja, és leadja. Tehát eléggé módosult a pedagógusnak, a tanárnak a szerepe, hogy jó-e vagy rossz-e. Hát ennek számos pozitív eleme van, de azért számos negatív eleme, úgyhogy én még on-site élőben személyesen is vizsgáztattam, és azért ott jobban felmérhető a diáknak a tudása. Tehát lehet korrigálni, ha éppen azt a tételt nem tudja, vagy lehet éppen még kérdezgetni, hogyha esetleg valamilyen szerencsésebb tételt húzott.
Professzor úr, ön miként látja, nem félő-e az, hogy több olyan diák lesz, aki nem tudja befejezni az adott tanévet, mert esetleg nem jön ki az elégséges kreditszáma?
Maga az orvosképzés az két lépcsőben zajlik, első három év és a második három év. A többi képzésnél, vagy például asszisztens képzésnél a mesterképzés, a bolonyai rendszer az létezik, hogy utána elmehet még mesterképzést végezhet. Nos, az egyetem mindig segít, mert kivéve ahol befejezi az alapképzést, vagy az orvos esetében harmadévről áttér negyedévre, ott kivétel, ott teljesítenie kell az addigi összes kreditet, de egyik évre a másikra áttérve, tehát mondjuk első évről, másodévre, vagy negyedről, ötödévre. Megvan, hogy bizonyos krediteket elhalaszhat, tovább vihet, és úgy átlép a következő évre, majd menet közben fog levizsgázni. Most, hogy ez a sajátos helyzet előállt, ez a kreditszám ez növekedett, tehát végül is a diákok segítséget kaptak, hogy több kreditet átvihessenek, és akkor, ha nem tudtak annyira levizsgálni az idén, akkor majd jövőben több tantárgyat letehetnek, és átléphetnek a következő évbe, tehát nem kell ismételniük évet.
Mi a helyzet azokkal a tanulókkal, akik ebben a fél évben Erasmus projekten vettek részt?
Nyilván náluk bonyolult a helyzet, mert hogyha mentek volna még Erasmusra, akkor az kompenzálta volna azt a helyzetet, hogy az első fél évben a többségük nem ugyanabból vizsgázott, mint a társaik. Ha történetesen mondjuk valaki elmegy a Semmelweis Egyetemre tanulni, ötöd év vagy negyed év első fél évében, mert rájuk vonatkozik elsősorban az Erasmus lehetőség, akkor neki igazodnia kell a budapesti oktatási struktúrához, és ott az első fél évben nem pont ugyanazok a tantárgyak lesznek, mint nálunk, tehát akkor azokból fog levizsgázni, és amikor visszajön, akkor mondjuk a második fél évben kicsit más vizsgákból vizsgálna, mert bizonyosakból már vizsgázott, és bizonyosakból nem az első fél évben, és azt most tenné le. Most, hogy így szumatív vizsgák vannak, ez nyilván bonyolódott a helyzet, mert akkor egészen más vizsgaprogramjuk volt. Itt körülbelül 50 diákot érintett, úgy kétharmaduk magyar diák volt, és hát pontosan ebben próbáltam én is, és ezt a kérdést segíteni, megoldást találni, hogy egy táblázatot készítettem minden teremre leosztva, hiszen a diákok termekbe voltak eleve leosztva, és akkor ott a teremfelügyelő tanár nyilván akkor tudta, hogy milyen tesztlapokat kell, milyen rácsokat adni, mennyi időt, hiszen náluk változott. Olyan is volt, hogy csak egy jó órát írt, mert ma nagyobb részét a tantárgyaknak letette, olyan is volt, hogy 4 órát írt, mert annyi kérdést kapott összességében. Úgyhogy én úgy gondolom, az egyetemnek ez feladata, nem csak az egyetemnek, hogy segítséget nyújtson akkor, amikor nyilván ez indokolt.
Ki határozta meg a vizsgadátumokat?
A már említett szenátusi döntés, amikor elhatározta a szumatív vizsgáztatási rendszert, akkor azt mondta, hogy július és szeptember között kerüljenek sorra, hiszen nem tudhatta az se, hogy hogyan alakul a járványügyi helyzet. Másrészt hát egy nagyobb mozgásszabadságot is adott. És akkor a következő lépésben, és főleg akkor a járványügyi helyzet úgy alakult, hogy például az érettségi vizsgákat is nagyon jól le lehetett már bonyolítani. Voltak éppen pont idejében történt mégis a szigorítások feloldása. Tehát meg lehetett tartani ezeket a vizsgákat az orvos egyetemen, és akkor igyekezett a legtöbb kar minél hamarabb ezeket megszervezni, de karonként változó, tehát annak is függvénye, hogy mely kar hogyan döntött. Az orvosi esetében az történt, hogy először, ez még június utolsó hétfőjén a 6-évesek vizsgázhattak, hiszen az 6-éveseket segíteni kell, és hamarabb is pótvizsgáznak, mert hát aztán államvizsgavédés, licenszvizsga és ballagás következik, és az elmúlt héten, egész héten, hétfőtől péntekig minden nap zajlott az orvosi esetében különböző alapképzéseknek a szumati vizsgája megfelelő komplex leosztás alapján.
Mi a helyzet a mesterképző szakoknál? Ugyanazt a rendszert alkalmazzák, vagy létezik különbség?
Az orvosi karon, és még egyszer hangsúlyozom, hogy sokkal tágabb az egyetemünknek a tevékenységén a körülbelül 40%-ot kitevő orvosi karról beszélek alapvetően, de általában sok minden érvényes a többi karra is, nézve is. Tehát az orvosi karon 6 féle mesterképzés van, abból 2 egyéves, és ezek esetében, mivel nincs is annyira tétje, mármint hogy ösztöndíj meg ilyen kérdések, hanem ezeken a mesterképzéseknél, pontosabban az orvosi gyógyszerészeti tudományos kutatás és az egészségügyi szolgáltatások menedzsmentje mesterképzéseknél online bonyolódhattak le a vizsgák, tehát ők megszervezhették online a vizsgáztatást a hallgatóik számára, míg a többi mesterképzésnél, mint a klinikai közösségi táplálkozástan, klinikai laboratórium, fizioterápia, funkcionális rehabilitáció, ezeknél a mesterképzéseknél viszont ugyanúgy on-site zajlott a vizsga, mint amiről már az imént beszéltünk, tehát ott is szumatív vizsga volt. Annyi különbséggel, hogy nem az UKÁN rendszerbe kellett feltölteni a kérdéseket, hanem ezeket összegyűjtve végül így álltak össze a tesztlapok. Tehát itt megint egy hibrid megoldás született az igények szerint.
Milyen rendszerben fognak lezajlani a pótvizsgák?
Egy diák számára három lehetőség adódik, hogy levizsgázzon, a klasszikus vizsga, majd utána még két vizsga. Itt a pótvizsgák on-site zajlanak, tehát nyilván sokkal könnyebb lenne online, és az egyesek vissza is élhetnének, hogy inkább azt választják, hogy könnyebben vizsgázzanak, úgyhogy igenis nekik találkozniuk kell a tanárukkal, és elsősorban a tanszékek fogják megszervezni, de nagyon sokféle tárgyból pótvizsgázhatnak, úgyhogy itt a fő feladat az általános irányelvek mellett az egyes tanszékekre hárul. Ezekre egyébként július közepén kerül sor, július 13-tól két héten át akkor ilyen pótvizsga lehetőségek vannak. A hatodévesek valamilyen hamarabb már elkezdték.
A hatodéveseket, és persze a végzősöket, mennyiben érinti kiemelten az új helyzet? Hogyan zajlik a végső licenszvizsga és az államvizsga?
A licenszvizsgára ezután fog sor kerülni. Július 15-e a határideje az államvizsga dolgozatok benyújtásának, majd a következő héten a licenszvizsga, ami a keddi napon egy írásbeli on-site megmérettetésből áll, és a maga a védés az online, ez az álláspontja az orvosi karnak. Itt még részleteket még menet közben meg lehet fogalmazni. Hát sokszor egy-egy ilyen egyéni vizsgáztatás az jól működhet online is. Én magam, mint doktorátus vezető is, még május közepén, akkor még sürgősségi állapotban voltunk, itt veszély állapotban, és akkor volt egy doktori védés, amely egyébként nagyon jól lebonyolódott, és ennek előnye is van, hiszen nem kellett eljönni Kolozsvárról például annak, vagy a doktorándusnak se kellett eljönnie a bizottság tagjának, tehát ennek előnyei is lehetnek adott helyzetben.
Röviden mit mondhatunk el a mai egyetemi felvételiről?
Egyetemi felvételi időpontja július 26-a, előtte való héten online be lehet iratkozni, maga a vizsga on-site zajlik, annyi történt, hogy a kisebb karok esetében, programok esetében nem lesz vizsgat, orvosképzésnél lesz, viszont például az asszisztenseknél, általános asszisztenseknél nem lesz, a két esetben programnál magyar nyelvű képzés is van, tehát utóbbi esetben csak az érettségi jegy fog számítani. Annyi történt, hogy kicsit lecsökkent 120-ra az orvosin a magyar helyek száma, hát mi reméljük azt, hogy ezt egy kicsit sikerül még visszaemelni. Egyébként az Adminfo honlapon magyar nyelven is, meg az egyetem honlapján is magyar nyelven is lehet információkat szerezni a felvételével kapcsolatosan.
Befejezésül térjünk még vissza a szumatív vizsgákra. Ez végül is kinek, kiknek jó? A tanároknak, a digitális világnak, vagy a diákoknak?
Alapvetően a diáknak érdeke, hogy igazságosabb legyen. Nyilván pozitív elem az, vagy előny lehet, hogy hamarabb átesik rajta, de ugyanakkor ez hátránya szolgálhat, hogy esetleg több tantárgyból esetleg elégtelent írhat, úgyhogy kevesebb lehet a technikai probléma is, hiszen erről nem beszéltünk, de ebbe a digitális világban bizony a technika ördöge megjelenik, és amikor mondjuk online zajlik egy vizsga, egy tesztelés, hát akkor előfordulhat az, hogy ugye esetleg nem tud megfelelő wifi vonallal bejelentkezni, vagy tanárnál is, kollégámnál is volt olyan, hogy adott helyzetben, vagy én nekem is, hogy technikai probléma adódhatott. És akkor ez egyfajta félelemi szorongás, hogy nehogy véletlenül éppen beköszöntsön, és akkor ha tanárnak lesz problémája, akkor nyilván nem tudnak levizsgálni. Tervezésileg ez elég nehéz, bonyolult, megterhelő, de én úgy gondolom, hogy fontos a személyes találkozás is. Ez egy kérdés, és hogy esetleg szeretné az egyetem ezt még promoválni a jövőre nézve, és hiszen már mondtam, hogy Bécsben ilyen szumatív vizsgáztatás zajlik koronavírus nélkül is.
Mi lenne ma, most, ha nem létezne ez a forma?
Az is a kérdés, hogy létezne vagy nem létezne koronavírus. Ez sok mindent beindított az életünkben, így az oktatás esetében is pontosan. Ez a kényszerhelyzet adta, hogy elértékelődött az online oktatás, illetve hát létrejött ez a forma. Én biztos vagyok benne, hogy ha nem lett volna koronavírus, akkor most nem beszélnénk szumatív vizsgákról.
A klasszikus vizsgáztatás kora leáldozóban van, pedig mennyi adoma és történet kötődik hozzá, miközben bizonyára megjelentek, gyarapodtak az online történetek is.
Hát igen, én magam is szoktam elmondani történeteket, amikor személyesen vizsgáztat a professzor előtt a cigaretta, a kávé, a diák izgul és bele-bele szív a cigarettájába, és akkor azt mondja a professzornek, hogy kollega, ha már elszívta a szivaramat, már igyam meg a kávémat is. Meg hát egyéb történetek Pattantyús professzorról, amikor olyan készség vizsgáztatott, hogy már neki is át kellett ugornia a kerítését az egyetemnek. A mi időnkben is voltak ilyen történetek, hát nyilván ma már a saját élményeim alapján már olyannal is találkoztam, hogy rövidnadrágos diákok jöttek vizsgázni, vagy olyannal is, hogy online, nem online, de délután 2 órakor elkésett az eladásról, és azt mondta, hogy elaludt. Hát ilyenek is vannak. Meg hát olyan történetek, például én magam is jártam úgy, hogy eladás közben ott valami glúbalon szobába elhasadt, és nagy zaj lett, vagy máshol éppen a gyerek sír, vagy a tehéncsorda jár, mondjuk egy tanárnál, aki esetleg vidéken lakik, és onnan oktat. Meg olyan történetek is voltak, hogy nem öltözött fel kellőképpen, és egy kicsit megmosolyogták. Úgyhogy oda kell figyelni valóban erre a világra, mert mi azt hiszük, hogy szemételnek vagyunk online, de azért van videó, és van hanganyag, felfelejtjük, hogy ez van, mondjuk akkor persze, hogy sok minden történhet, ami egy kicsit kompromittáló is lehet.
Professzor úr, az utolsó percben a ma esti témánk értelmében milyen végső következtetéseket vonhatunk le?
Nyilván a digitális világ sokszor megkönnyíti, kényelmesebbé is teszi az adott esetben az oktatást, de talán azt mondanám, hogy nem minden arany, ami fénylik, tehát meg kell becsülni, ezt alkalmazni kell, a jövőre nézve is ez fontos. Valóban most, hogy egyre többet beszélünk online-ról, nagyon jól lehet így gyűléseket is tartani, nem kell elmenni, akár közös időpontot, amint említettem, lehet, hogy doktori védés, vagy bizonyos órák megtartása, de azért túlzásba is úgy gondolom nem szabad vinni, mert én úgy hiszem, hogy az a helyes, hogyha élünk új lehetőségekkel, de azért nem csüngünk egyfolytában számítógépben, mindennapi életünkben sem, és így az oktatás sem feltétlenül számítógép függővé tesszük. Nem beszélve arról, hogy technikai problémák adódhatnak, és hogy a tanárnak már nem működik a számítógép, nem működik a projektor, nem tud beszélni semmiről sem, mert hát ugye ott van a tudása. Úgyhogy én úgy hiszem, hogy a kettőt mindenképpen kombinálni kell, és át kell gondolni a jövőben.
Hogyan tovább tanári utánpótlás?
Hogyan tovább, már beszéltünk arról, hogy valóban a személyes kapcsolat is, de adott helyzetben a különböző technikai eszközök kihasználása, és itt most kevesebbet beszéltünk az orvos-beteg kapcsolatról, a gyógyításról, a technikának nyilván, hogy fontos szerepe van, és hát a gyakorlatról, mert azért online nagyon sok minden azért csak nem bonyolodhat le, és ott, ahol betegekről van szó, hát online azért mégse lehet gyógyítani, és azért csak nem juthatunk el oda, hogy egyszerűen otthon ül az orvos, és online meggyógyítja a betegét, tehát csak meg kell vizsgálni, és szükség van egy bizonyos személyes kapcsolatra. A jövőre nézve ez a moduláris oktatás is egy nagy kihívást fog jelenteni. Azt is megemlítem, hogy az orvos egyetem főépületét tatarozni fogják, tehát ez is a jövőkép. Itt körülbelül 2 évig zajlik ez a 2 szárny, és több tanszék mi magunk is elköltözünk, tehát ez megint. Ami pedig a tanárokat illeti, hát jó lenne, hogyha egyre többen jelentkeznének, mert még mindig azért főleg bizonyos szakoknál oktatóhiány van, és én úgy gondolom, hogy a mai világ az annyira tág és annyira sok lehetőséget nyújt mind a diákok, mind a tanárok számára, hogy értelmesen megtalálhatják és elérhetik elképzeléseiket akár az oktatás, akár a gyógyítás, akár a kutatás területén, hiszen erre hát sokkal jobb lehetőségeket nyújt az orvosegyetem ma, mint annak idején, és nyilván ez köszönhető annak a fejlődésnek, amin átesett ma az egész világ.
Milyen ma a tanárdiák és a beteg-orvos kapcsolat?
Hát én szeretném azt hinni, hogy ez egy jó személyes kapcsolat, de és olyan, amely kétirányú, és ez nagyon fontos lenne, tehát nem kell kifeltétlenül a magas legyen az empátia, de azért kell lennie egy kölcsönös kapcsolatnak. Mi erre próbálunk törekedni, de azért megvallom, hogy ez a digitális világ, ez nem feltétlenül kedvez mindig ennek, és mindig éreznie kell diáknak is, a betegnek is, hogy ő egyenrangú kapcsolatban van az orvossal, és azt hiszem, és ez az orvosok irányába is, vagy oktatók irányába is egy üzenet, hogy próbáljanak ennek a szellemében tevékenykedni, a diákok irányába pedig részemről egyetem nevében is sok sikert kívánok. Mostani vizsgáikhoz, amelyek sokak esetében lejártak, de hát akiknek még van pótvizsgájuk, meg hát még lesz az egész élet egy folyamatos vizsgáztatásból áll. Azt is mondják, hogy egy színpad, ahol más-más nyelven ugyanazt a darabot játsszák, de ugyanakkor a világ egy olyan színpad is, vagy olyan helyszín is, ahol állandóan valahol megmérettetünk a magunk szakmájában, emberségünkben, tevékenységeinkben.
Professzor úr, köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen, kellemes estét kívánok mindenkinek, és július lévén, hát most már kicsit még nyaraljunk is, és lehetőleg nem csak online, hanem on-site is.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba az elmúlt órában. Dr. Ábrán Zoltán egyetemi tanár közírót, a volt Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem dékánhelyettesét és a digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.